Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem pedig Pence Dina, az Eresen bérszámfejtési üzletág vezetője. Mai témánk pedig a GDPR, vagyis az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete. Ugye azt kell tudni, hogy a GDPR, vagyis ez az adatvédelmi rendelet május 25-én lépett hatályba, és ettől az időponttól szab feladatot a cégek a munkáltatók számára. Volt ugye egy felkészülési időszak, nehéz volt-e a cégeknek az átállás?
Jó estét kívánok mindenkinek! Hát a mi tapasztalatunk, mint külsős szolgáltató gyakorlatilag, eléggé vegyes. Tehát volt olyan cég, vagy olyan munkáltató, aki azonnal rögtön 100%-osan erre a GDPR-ra akart ráállni, és volt olyan, meg még most is van olyan, akik azért ezt szeretnék egy kicsit lazábban kezelni, csak hát mi, mint szolgáltató cég, ezt viszont nem tudjuk megoldani. Az alap az első körben az volt, hogy meg kell kötni a szolgáltatónak, és aki igénybe veszi a szolgáltatást, a GDPR-ra szóló szerződést, tehát ez volt egy olyan ismérv, amiben azért eleve voltak ütközések, mert úgy mondom, mind a két félnek volt elképzelése a GDPR-ról, és ezt a kettőt valahogy össze kellett hangolni. Azért ez egy hosszabb folyamat, hiába volt azért idő arra, hogy fölkészüljenek a cégek. Én azt gondolom, hogy ez még most is azért erőteljesen zajlik a, mondjuk jelen esetben a munkáltatók és a szolgáltatók között.
Lehet ezt egyáltalán lazábban kezelni? Tehát van-e egy ilyen opció?
Hát, hogyha nézzük a törvényt, akkor nem. Tehát azért itt az adatvédelem nagyon-nagyon fontos és kiemelt szerepet kap, és ezt be is kell tartani. Tehát nekünk gyakorlatilag május 25-től, amikor alkalmaztuk ezt a GDPR-t, a bérszámfejtés területéről beszélek, de természetesen az összes többi szolgáltatási águnknál ezt be kellett vezetni. Azonnal titkosítottuk úgymondva az adatokat, és innentől kezdve ezen a csatornán, vonalon kommunikálunk az ügyfeleinkkel, ami szintén vegyes fogadtatás, hiszen meg kell mondani, hogy ez egy plusz munka. Tehát az, hogy valakinek gyakorlatilag eddig simán átküldtem valamit e-mailen, bármilyen módosítást, bármilyen információt, azt most mind úgymond becsomagolom, és titkosítva átküldöm neki, van egy kódja, amivel ezt ki tudja nyitni, tehát ez egy plusz feladat kinyitni, megnézni, nem lehet gyakorlatilag ezeket az adatokat közvetlen beátküldeni, tehát mind a két oldalon egy plusz erőfeszítést és időt igényel, hogy a munkáltató és a szolgáltató is gyakorlatilag betartva a szabályokat így kommunikáljon egymással.
Egyáltalán volt-e olyan munkáltató, amelyiknek olyan mértékben sikerült az átállás május 25-től, hogy azt lehet elmondani, vagy azt lehetett elmondani róla, hogy GDPR kompatibilis munkáltató?
Elképzelhető, hogy volt. Azért ezt nem mondanám, hogy nem volt, de mivel, hogy helyileg ezeket a GDPR dolgokat kellett intézni, tehát ott azért nagyon sokan, sok feladatot kellett, hogy elvégezzenek azért, hogy gyakorlatilag a helyi szokásokhoz viszonyítva magukra nézve, mondjuk egy HR osztály, egy felvételnél, egy álláskeresésnél ezt a GDPR-t bevezetve és alkalmazva tudja gyakorlatilag a törvény előírás betartani.
Nézzük meg most azt, hogy ha az adatkezelésről beszélünk, akkor egész pontosan milyen adatokról van szó. Tehát pontosan mit akar az, hogy személyes adatkezelés, mi minden számít személyes adatnak?
Én három csoportba szűrtem meg gyakorlatilag ezt a kérdést az adatvédelem szempontjából, főleg a személyes adatokban. Tehát vannak olyan adatok, ami úgymondva a cégnek a gazdasági érdekeit szolgálja, hogy megtudjuk. Tehát így a név, a személyes azonosítók, születési időhely, a munkával kapcsolatos munkakör, munkabér, stb. Ezek azok az adatok, amik kellenek. Tehát ezeket meg kell, hogy kapja a munkáltató a munkavállalótól, illetve például egy álláskeresésnél az önéletrajz tartalma. Tehát ezek mind olyan adatok, amik az érdekét, a gazdasági érdekét szolgálja a munkáltatónak. A második csoportba kerültek nálam azok, az információk, hogy például, hogyha valaki valamilyen kedvezményt szeretne igénybe venni, mondjuk egy valamilyen személyi kedvezményt, például egy laktózérzékenységgel kapcsolatban, az úgymondban nem az én gazdasági érdekem, tehát nem a munkáltatónak a körét erősíti, hanem az a munkavállalóhoz kötődik, tehát azt ő osztja meg velem, mint munkáltató, mert szeretné ezt igénybe venni, és akkor ez alapján ő adja úgymondva azt a felhatalmazást, hogy kitölti ezt a nyomtatványt, ennek megfelelően alá bizonylatolja az, hogy ő erre jogosult, és ő ezt az információt megosztja a munkáltatójával. A harmadik az a nagyon titkos, amihez úgymondva senkinek semmi köze, teljesen a privát szférát érinti, mondjuk egy vallás, egy politikai nézőpont kérdése, tehát ezek a nagyon magány jellegű dolgok, amik úgy Isten igazából értelemszerűen nem oszthatók meg senkivel sem.
Vannak-e olyan adatok, amelyek különleges adatnak minősülnek? Ugye a jog ismeri ezt a fogalmat, hogy különleges adat. Mi az, ami, hogy mondjam, az általános adatkezelés során az említetteken kívül még plusz prioritást élvez olyan szempontból, hogy plusz védelem övezheti?
Hát gyakorlatilag lehetnek olyan adatok, amiket megoszt esetleg a munkáltatóval a munkavállaló, ami tényleg annyira titkos, és ez valamiért fontos, hogy megoszta. Tehát lehet ez egy olyan betegség, amit tudnia kell mondjuk a munkáltatónak, hogy mondjuk úgy vesz föl valakit, hogy például epilepsziás, de ezt nem akarja megosztani mindenkivel. Viszont tudni kell, mert a munkáltató lehet, hogy eldönti, hogy fölveszi ezzel az egészségügyi problémával, mert belefér az ő munkakörébe és megoldható, de tudnia kell, hogyha bármi történik vele, akkor azt kezelni kell. Tehát ezek azok a nagyon titkosak és olyan érdekesek vagy különlegesek, amit azt gondolom, hogy ezt jellemzően a munkavállaló osztja meg a munkáltatóval, hiszen a munkáltató nem oszt meg titkos adatokat, mert nincs.
Azt gondolná az ember, hogy ezeknek az adatoknak egy részét eddig is kellő óvatossággal kezelték a cégeknél. Mitől lesz más, vagy mitől ad többet ehhez a GDPR, az Európai Unió adatvédelmi rendelete? Tehát mitől érezheti mondjuk egy munkavállaló azt, hogy ő jobban védve van a személyes adatainak kezelésekor, mint korábban?
Azt gondolom, hogy azért van a kettő között különbség. Azért sokkal szabadabban kezeltük mondjuk ezelőtt az információkat. Most nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ember mit továbbít, hogyan továbbít, miről továbbít a munkavállaló esetében. Nagyon oda kell figyelni, hogy kinek továbbítja. Meg kell határozni azt a kört, akinek én egyáltalán bármilyen információt megadhatok. Ami eddig is megvolt, de most még inkább odafigyelünk arra, hogy egy csatolmány, egy rossz e-mail, egy rossz név, egy véletlen elírás miatt nehogy olyasmi történjen, ami esetleg olyan személyis jogokat sérthet, amivel esetleg a munkáltató kártérítési felelősséggel is tartozik, hiszen a munkavállaló is gyakorlatilag felléphet úgymondva az ő saját személyi adataival kapcsolatban, arról ő információt kérhet, és kell is, hogy kapjon. Tehát én azt gondolom, hogy az élet most már egy kicsit komolyabb lett ez az információ áramlás, így a munkáltató szolgáltató, külső szolgáltatók között, úgyhogy erre most azért meg komolyan oda kell figyelni.
Egyébként ez az adatvédelem a munkafolyamat egészét végig kíséri, vagyis hát a munkaerőfelvétel folyamatának egészét, erre gondolok. Tehát ugye van egy meghirdetett állás, valaki jelentkezik, akkor nyilvánvalóan azonnal elkezdődik az ő adatainak, az ő személyes adatainak a kezelése. Ugye egészen addig tart ez, ameddig föl nem veszik a céghez, akkor tovább folytatódik, illetve hát megint adatkezelésről van szó, akkor, hogyha mondjuk esetleg egy sikertelen állásinterjú történik.
Igen, gyakorlatilag, ha most csak a HR és a bérszámfejtés területére szűkítjük ezt le, ez pontosan így van, tehát az első pillanattól kezdve valamilyen adatot valaki kezel. Ennek lehet egyébként kérni a törlését is, tehát az esetleg a sikertelen álláspályázó esetében kérhető, hogy töröljék az összes e-mailjét, az összes személyi adatát, de ugyanez, hogyha mondjuk sikeres, akkor ezeket az adatokat szintén megtartja a munkáltató, de ha kilép, vagy megszűnik a munkaviszonya, ott azért fölmerül annak a törlése, hogy ezeket az információkat tovább nem lehet tárolni, hogyha mondjuk főleg, ha a munkavállaló esetleg direkt kér, hogy ezt nem is szeretné, hogy esetleg tárolja a munkáltató. Azt gondolom, hogy ez a GDPR végig kíséri az egész bérszámfejtést például, vagy az egész HR folyamatot, vagy a munkaszerződéseket, vagy a módosításokat. Gyakorlatilag az átutalás pillanatáig, a munkabérjegyzék kiadásaig már minden úgymondva annyira titkosított, hogy már lassan mi se tudjuk, hogy mit küldünk ki. Tehát olyan mennyiségben és mienségben kell védeni ezeket az információkat, hogy ez tényleg már csak az látja és azt tudja, aki erre hivatalosan, papíron meghatalmazott arra, hogy ezek átmenjenek. Tehát ez nem csak onnan kezdődik, hogy fölvesszük a munkavállalót, nem csak onnan, hogy napi szinten jelenlétívet vezet, hanem gyakorlatilag mindenre kiterjedt ez a GDPR, ez az adatvédelmi rész.
hogyha valaki nem tartja be a GDPR elvárásait, akkor komoly szankciókra számíthat?
Igen, hát eleve van egy jelentési kötelezettség a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságának. 72 órán belül mindenféle ilyen úgymondva adatvédelmi incidensről tájékoztatni kell őket. Előfordulhat egyébként bármi, tehát tételezzünk fel, hogy esetleg egy számítógép meghibásodik, vagy esetleg valaki föltöri. Tehát ezeket az információkat azonnal meg kell osztani, és jelenteni kell, és erről tájékoztatni kell a munkavállalókat is, hogy mondjuk az adataik megsérültek, és innentől kezdve mi a megoldás, mi a következő lépés. Tehát itt az információnak azért elég komolyan kell áramolni a munkáltató és a munkavállaló között is.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják. Mai beszélgető partnerem Pence Edina, az Eresen bérszámfejtési üzletág vezetője. A műsort a hírek után folytatjuk.